Ismét nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez még mindig a napindító, és a szép hajnal már mögöttünk van, de azt hiszem szép ez a reggel, nem?
Igen, igen, kicsit friss. Ahhoz képest, ami előttünk van, kimondottan.
Aki most megszólal, Török László, állandó diákonos testvér, a műsorvezető kollega most?
Igen. Az túlzás, vendég.
Vendég. Lélekben velünk van Parák Eszter, Bányai Kriszti, mindenki, aki hozzátesz a mai adásunk létrejöttéhez, a nagyon nagy köszönetet érdemel, köszönjük a kedves hallgatóknak a támogatását. Tisza Járpád is velünk van a technikai stúdióban, és ahogyha hallhatóak vagyunk, akkor ez javarészt neki köszönhető. Beszéltünk ma már sok mindenről, az iskoláról, a Kodály Zoltán, Magyar Kórusiskoláról, az imént hallottuk Friedrich Attila igazgatórat, azon kívül szóba jött az iskola készülete az eukarisztikus kongresszusra, azon kívül Bach úrról is beszéltünk.
Róla jó sokat.
Jó sokat, de meg is érdemelte, és nem is tiltakozott. És figyelembe ajánlottuk ezt a bizonyos Goldberg variációkat is, hát ha valakinek kedve támad Glenn Gould előadásában. Érdekes, láttam az elmúlt napokban egy kimutatás, hogy Pilinszky János miket hallgatott. Én őszintén szóval nála találkoztam először akár a Goldberg variáció említésével, és utána kerestem rá, és találkoztam magával a darabbal. De érdekes, hogy megjegyzik, hogy neki a lemez gyűjteményéből visszakereshető, meg a hivatkozásaiból, hogy Szuzanna Ruzicskova, csembalom művésznek egy csehszlovák lemez volt a birtokában, és emellett volt a Glenn Gould-féle változat, hogy az honnan szerezte azt a lemezt, azt nem tudjuk. Csak érdekes, hogy valaki azt gondolja, hogy annak idején, hogy egy szocialista országból való előadó vajon milyen lehet, milyen korlátozott lehetőségek voltak, hogy egy zeneművel valaki megismerkedjen, és közben nem. Ugye? Tehát valószínűleg egyébként a névismerő számomra is, tehát nem egy mellékes vagy egy gyenge előadóról van szó, csak nem lényeges talán, hogy rátaláljon a darabnak az üzenete, annak a lelkülete. Te mit tartasz erről?
Hát, hogy ezek az igazán jó dolgok, amik a napi aktualitások alatt és fölött vannak. Tehát ezek, hát azt mondjuk egyszerűen, hogy klasszikus, tehát túlél mindent, mert van benne valami, ami időtlen.
Amit az imént hallottunk, én számomra, ez talán először hallottam ezt a dalt, a szép hajnalt, és ez a tiszta csengő gyermekhang, és a háttérbe lehetett hallani az instrukciókat, ahogy ugye segítetted őket, hogy belépjenek. Élő eleven volt, és én úgy éreztem, hogy ez nem túlzás, szerintem, hogy lélektelteli, lelkes előadásmód volt.
Lelkes volt, az biztos. Két második osztályos, tehát 7-8 éves kislányt hallottunk velem együtt énekelni. Bármikor kaphatok a lelkes éneklésre. Ez nem a klasszikus kategória, ez inkább a közösségi együttlét és a öröm.
És amit hallottunk, ez a szövege, dallama, ez honnan származott? Dallama, zene, az a te alkotás.
Szöveg, én írtam ezt a kis reggeli himnusz dalocskát. Vannak az egyháznak ilyen klasszikus műfajai, hogy zsoltár, vagy himnusz, vagy responszórium. Ezek a gyerekek számára egy idegenül hangzanak. De ha az ő hangulatvilágukban készítünk egy például egy ilyen reggeli himnuszt, akkor viszont nagyon nagy boldogsággal kaphatók az éneklésre.
Miután az ihletett zenéről beszéltünk, a Bachra utalok most, szigorúan, egy huszárvágással találjunk vissza az ünnepünkre, a Péter és Pál apostolra. Én megkínáltalak, mikor találkoztunk, két szöveggel. Számomra nagyon érdekes, mert hosszú évek óta hallottam a nevet, és hallottam arról, hogy ez a bizonyos Jacopo de Voragine, aki a 13. században élt, 1228 körül született Varazzéban, és Genovában halt meg a század utolsó előtti évében, 1298-ban. Tehát 1255 és 65 között írta a Legenda Aureát, amelyben az egyházi naptár időrendjében olvashatók a szentek élettörténetei. Hát erről hallottunk. És végre találtam két idézetet tőle, és ezt ki is másoltam, és elhoztam. Tulajdonképpen ez a latin nyelvű munka nagyon-nagyon sok nyelvre le lett fordítva, és századokon át az egyházi szent kultusznak az alapja lett. Úgyhogy te belenéztél a Péter és a Pálról szóló rövid idézetbe, melyiket találod kifejezőnek, vagy ha akarod, de kettőt megkérünk, hogy ismertesd, hogy hadd szólaljon meg a 13. századból ez a Jacopo testvér, aki azt hiszem domonkos szerzetes volt, igen, domonkos volt, és mit mond nekünk a napunk szentjeiről?
Hát Péter apostolról a következőket mondja. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt. Meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert ahogy Ágoston írja, ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ahogy az aranyszájú állítja, ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy azon nyomban megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren, az Úr színe változásakor és a leány feltámasztásakor őt választotta ki az Úr, pénzt talált a hal szájában, s a mennyország kulcsait bízta rá az Úr. Bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket. Pünköstkor 3000 embert térített meg beszédével, Ananiásnak és Szafirának a halálát előre megmondta, meggyógyította a béna Ineást, megkeresztelte Kornéliuszt, Tabitát feltámasztotta, testének árnyékával gyógyította a betegeket, Herodes tömlőcbe záratta, de egy angyal kiszabadította. Hogy mit evett, hogy milyen volt öltözete, maga van róla Kelemen könyvében. Kenyeremet, mondja, kizárólag olajbogyóval és ritkábban zöldségfélékkel szoktam enni. És öltözetem, amint látod, vászon, ing és köpeny. Ezen kívül nem is kívánok mást.
Ez volt Péter.
Ez volt Péter. A legenda Aurea szerint.
Hát, hogy ismerjük a versét, Arany János versét, a Fülemile, bocsánatosabban. Péter és Pál tudjuk nyárban összeférnek a naptárban, könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen, hanem ami Péter Pálunk háza körül más találunk, zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, és ők nem igen jó barátok. Hát a mi Péterünk és Pálunk, bár volt közöttük egy kis ütközés, nem is kicsi, de férjenek már meg egymás, mert úgy, hogyha Pétert hallottuk, akkor megkérlek, hogy Pál összefoglalását is légy szíves felolvasni nekünk az arany legendában.
Igen, tehát Pál apostolról pedig a következőt írja. Pál apostolnak megtérése után sok üldöztetést kellett elszenvednie, amiket Szent Hilárius sorol elő röviden mondván. Pál apostolt Filippiben megvesszőzik, börtönbe vetik, lábát kalodába zárják, Lisztrában megkövezik, Ikóniumban és Tesszalonikában a gonoszok üldözik, Efezusban vadállatok elévetik, Damaszkuszban egy kosárban eresztik le a falról, Jeruzsálemben perbe fogják, megverik, megkötözik, csapdát állítanak neki, Cezáreában bezárják, elítélik, Itáliába hajózván veszélybe kerül, Rómába érkezve pedig Néró alatt elítélik és kivégzik, így Hilárius. Apostoli küldetését a pogányok közt teljesítette. Lisztrában egy bénát felegyenesített, egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, feltámasztott, és sok más csodát is művelt. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt, mi több, lerázta magáról a kígyót a tűzbe. Azt mesélik, hogy mindazok leszármazottai, akik szállást adtak Pálnak, védve voltak a mérges kígyóktól. Ezért, amikor fiaik születnek, az apák a kígyókat beteszik a bölcsőjükbe, hogy kipróbálják valóban az ő fiaik-e. Néhol azt találjuk, hogy Pál kisebb Péternél. Néhol pedig, hogy nagyobb, vagy egyenlő. Valójában kisebb a méltóságban, nagyobb a prédikálásban, és egyenlő a szentségben. Vagyis, és ezt már én teszem hozzá, az ilyenfajta összehasonlítgatásoknak túl sok értelme nincsen.
Viszont ami elhangzott, ez a Benedek pápától való mondat, ez azt hiszem nagyon fontos, és mind a kettőjükre utal, hogy a mai ünnep az egyház egységének és katolikus voltának az ünnepe. Mind a kettőjükre szeretettel gondolunk, és talán megkérdezzük magunktól, hogy ők mit jelentenek a számunkra. És az arany legendárium beszél róluk, hogy nekünk ma milyen élő kapcsolatunk van velük. Talán ennek a legegyszerűbb módja, hogy ezt felelevenítsük, hogy fölítjük a könyvet, és hagyjuk a nagykönyvet, a Szentírást, és hagyjuk, hogy szóljanak hozzánk. Péter leveleibe beleolvashatunk, az ő szavai eljussanak hozzánk, Pál apostol levelei közül válogathatunk. Neked melyik a kedvenc gondolatod, esetleg ilyen páli tanács, vagy indítás?
Hát most az jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy az egységet ünnepeljük. Az egységet kérjük is, egyébként az Úr Jézus kéri ezt az egységet az utolsó vacsorán, az úgynevezett főpapi imájában, és ez nem egy olyan magától értetődő egység, hogy hát jó barátok együtt vannak, hanem nagyon különböző személyiségek, hogy ne mondjam, egy időben életre szóló ellenségek, vagy egymást üldöző valakik, akik Krisztusban jutnak egységre. És hát a kereszténységnek ez egy óriási felszabadító üzenete, hogy nem ismer a Úr Jézus se az igénye, se a szava, se az egységre szólító parancsa, tulajdonképp lehetetlent. Nincs olyan ellentét, nincs olyan kulturális különbség, nincsenek olyan falak, amik embereket elválasztanak, amiket a Krisztus szeretete ne tudna ledönteni, és aki közt ne tudná létrehozni az ő egységét. Ez néha nagyon nehéz, de olyan felszabadító, hogy ez lehetséges. És erre például Péter és Pál kapcsolata egy nagyon jó példa.
Hogy juttaljak arra a feladatra, amit vázoltál az evangélium utáni gondolataink közepette? Meg tudnánk ismételni még egyszer a nap való kivetítését. Nagyon egyszerű volt a dolog, tehát még emlékeztetőként, most a műsorunk végéhez elérkeztünk, én azt gondolom, hogy hangozik el újból ez a napi feladat, és legyen a meghívás mindannyiunké, hogy erre reagálj.
Kicsoda nekem Jézus Krisztus? Írd össze!
Írd össze! Kedves hallgatók, lassan véget ér a napindító. Ahogy mondtam, szellemesen a nap elindult, nélkülünk is megy, és a nap végén reméljük, hogy jó szívvel fogunk tudni hálát adni. Ma egy kis változás van a menetrendben, és azért merészelek erről beszélni, mert egyikben érintett is vagyok, illetve nem is én csak eszköz voltam. De a mai hitünk és életünk anyaga, az egy sorozatnak egy első két mozzanata, arról merészelünk gondolkodni, hogy ki az Isten, és hogy milyen az Isten. Továbbra is Dr. Filla Lajos atyának a Katolikus Családi Hittan könyvét veszem vezérfonalnak, és azt hiszem, hogy tanúságos ezt a két kérdést föltenni és keresni a válaszokat rá, úgyhogy a mai úgynevezett hittanóránknak ez lesz a témája. Ezt azért is mondom, mert Eszter mindig megkérdezi, hogy mi lesz a mai hittanóra. Nos, ez 9 órakor lesz, mivel 10 órakor megélve a világegyházban való létünket a Szent Péter Bazilikából lesz a Szent Mise közvetítés, a csodálatos főünnepen, és ezt mindenkinek szeretettel ajánljuk. Mielőtt elköszönnénk, én megkérdezném, hogy melyik legyen az a dal, amelyet ajánlasz nekünk a befejezésképpen, és egy-két szót tudnál erről szólni nekünk még.
Igen, ez is egy zsoltár feldolgozás lenne. Ezt a zsoltárt a Zsolozsmában invitatóriumnak használjuk, tehát bevezető, imára hangoló zsoltár. Jöjjetek, újjongjunk az Úrnak.
Jöjjetek, újjongjunk az Úrnak, ez a címe.
Ez a címe, és illetve az első sora is. A karantén alatt vettük fel. Nem énekelhettünk együtt, ugye. Skype-on, meg ilyen digitális csodákon keresztül lehetett hittanórát tartani, meg kommunikálni. A időeltolódás miatt azonban énekelni együtt nem.